héten elkezdtem egy sorozatot, ugye elkezdtünk közösen egy sorozatot, ugye egy közös munkáról van szó. A címe, talán azt mondhatnánk a címének, hogy a leninizmus, marxizmus, szocializmus és kommunizmusnak a szellemi befolyása vagy szellemi igája, ami az embereknek az életét harmad és negyedíziglen sokszor nyomja. Egy gyors statisztikát is csináltunk, és megkérdeztem tőletek, hogy hány olyan testvér van itt jelen, akinek az édesapja ateista volt, vagy szocialista, vagy egyáltalán ellenezte azt, hogy ő megtérjen, vagy ellenezte azt, hogy a családba bárki is Istenhez közel kerüljön. És a 99,9% föltette a kezét, hogy édesapja, édesanyja, szocialista vallású, vagy egyszerűen ellenzik a hitet. Első ízillen már az édesapámtól kaptunk olyan ingert, ami benne volt ennek a kommunizmusnak, vagy a szocializmusnak a, úgymond az átka. Jó. Tehát ez volt az első rész részben, és párhuzamot mondtam Egyiptomnak a munkája Izrael életében, és a kommunizmus munkája a keleti blokk életében, illetve hát az Ázsiától kezdve mindenhol Afrikában jelen volt a szocializmus. Miért fontos a szocializmusról beszélni? Azért, mert a szocializmus, a kommunizmus és a leninizmus egy koncepciót, angolul mindset, egy olyan mentalitást hoz létre az ember életében, amiből fakadóan idegen lesz számára a természet fölötti, nem tud becsatlakozni Isten munkájába, az értelmével nem tudja összerakni Isten igéjét, a Szent Szellem működését, sokszor idegenül hat számára a Szent Szellemnek a munkája, idegenül hat számára az áldás szó, és idegenül hat számára az, ha valaki hirtelen a gyülekezetben olyan anyagi javakra tesz szert, ami nagyobb, mint az ő anyagi java, nem bírja föl dolgozni azt, hogy valakinek van mit enni, a másiknak a hó végére nincs mit enni. Általában ez a tendencia, hogy az embereknek a hó végére nincs mit enniük, keresztényekről beszélek. És az, hogy ezt megszüntessük, ezt az egész állapotot, amely nem Isten akarata, ezért kell erről is beszélni. Tudtok-e rá mondani? Velem vagytok? A következő dolog, amiről beszéltem, az az volt, és szellemileg űztük az átkokat, illetve a démoni kötelékeket, az pedig az volt, hogy maga a kommunista rendszernek a főpapja Marx volt. Tehát Karl Marx volt a szocialista vagy kommunista rendszernek a főpapja. És ez a főpap, ez régen keresztény volt, és keresztény volt, és ez a keresztény ember egy idő után áttért a sátáni vallásra, a sátánnak az imádatára. Ő levelte ki Lenint, aki a szellemi fia volt, aki tovább vitte a keleti blokkban ezt az egész ideológiát, vagy azt is mondhatnám, sátánizmust. Erről van jó könyv, ha gondolod odaadom, nagy felüdülés, egy lelkész írta, az a címe Marx és a sátán, leírja és idézi a verseit, illetve a filozófiáját, a elgondolásait arról, hogy a zsidókat ki kellene írtani, illetve kereszténységet be kéne zárni, Isten ellen megy az élete, lesz lefixálja, és a célja az, hogy a marxista látást, az ő elgondolását közé tegye, és rendesen olyan sátáni ötleteket és olyan sátáni gondolkozásmódban van benne, vagy volt benne, most a pokolban van, a cellában, ha nem tért meg, akkor ott olvashatja a tőkét, és ott, tehát ő egy olyan látásmódban volt, amiről mi nem tudtunk. Tehát az elmúlt 20 év, tehát mindössze 20 évvel ezelőtt még kajakra imádták a kommunizmust az emberek. Döbbenetes. Mindössze 20 évvel ezelőtt. Nem tudom, te mikor tértél meg, én 20 évvel ezelőtt, 91-ben, és 91-ben volt, ugye hát 89-90-ben volt a rendszerváltás, tehát onnantól kezdve egy hatalmas áttörés volt az országban, és a célja az lett volna Istennek, hogy az embereket nem csak hogy kihozza a szocialista ideológiából, ebből az egész mentalitásból, hanem az embereket átviszi a királyság mentalitásába, a fiú mentalitásába, és örököljék az áldásokat. De ez 20 év alatt nem valósult meg. Sőt, jelenleg, hogyha kicsit nyitva van a szemed, és nem csipás, akkor azt látod, hogy nem hogy előre ment az egyház, pillanatnyilag bizonyos szinten láthatunk áttöréseket, de jóval az alatt a úgymond mérték alatt van az egyház szellemi, lelki, sőt, tegyük hozzá anyagi állapota, aminek kellene lennie.
És ez igazából, most lehet, hogy ez furcsának fog hangozni számodra, a középosztálynak nem vonzó. Tehát nem vonzó egy olyan vallás a középosztályának, vagy egy olyan Isten, aki nem tudja az embereket hétköznaponta úgy ellátni, hogy legalább azon a szinten legyenek, mint egy alsó középosztály, aki meg tudja venni a gyerekének karácsonykor a legót, a hétköznaponta be tudja fizetni az ebédet, sőt, ebédet is tud főzni akár az asszony naponta, sőt, utána a hó végére, ahogyan a Marian tanította, megtakarítása marad, azért, hogy aztán a gyerekeinek, hogyha 18 évesek lesznek, vagy 20 évesek, és gyereket akarnak, vagy nem akarnak házasodni, akkor segítsék őket, akár egy lakodalommal, ami a manapság minimum 1,5 millió forint, vagy még... Jó, hát jó. Vagy pedig jó, ha benne menjünk bele, hát kiki mekkora léptékkel hány száz embert hív meg, illetve, hogy van-e például arra pénze, hogy vegyen neki első otthont, hogy a gyereknek a fizetése, a kezdő fizetése egy rezisztensnek, egy orvosnak mennyi kell aludnia? 129.500 forint, de ezt nem azért mondja, mert orvos, hanem azért, mert sotén dolgozik, tehát 129.500 forint egy kezdő orvosnak a fizetése, és hogyha hozzáteszünk egy friss mérnöket a fizetését, legyük 140-150.000 forintnak, az az átlagbér a közgazdászok számára, ugye átlagbér a 140-150.000 forint, 140-150.000 forint az átlagbér, azt mondják. Ez az átlagbér.
Brutto.
Tehát, hogyha ezt hozzáveszünk, mondjuk összebútorozik egy fiú meg egy lány, jobb esetben, nem fiú, ha lány nem lenne, tehát egy fiú és a lány összebútorozik, ebből a pénzből simán, igazából a hó végére, igazából kenyeret teszik sóval, vagy mustárral, tehát igazából egy olyan nehéz körülmények között él, mert hogyha kiveszi lakást, 50.000 forint alatt nincs lakás Budapesten, persze van valami luk valahol, de most értelmes módon, tehát egészséges környezetben, 50 plusz rezsi, és akkor plusz még ugye a hétközi dolgok. Tehát egyszerűen olyan nehézségben van egy ember, egy átlagos magyar ember, hogy ezt, hogyha megtér, hogy kell dolgoznia. Hogy igenis, egy nagy anyagi nehézség van ebben a szektorban, ebben a szociális hálóban. És ebből pedig csak hit által van a kitúrás, a kiemelkedés, mert csodára van szükség arra, ahhoz, hogy megéljük. Tehát most már ott tartunk ebben a szektorban, hogyha nincs csoda, akkor nagyon nagy anyagi nehézségek lesznek, és az összes az ország most kezdje rájönni, hogyha nem fizeti másfél-két hónapig a lakás törlesztését, akkor egyszer csak jön egy levél, még egy levél, a harmadik levél már végrehajtó. És a végrehajtó viszont nem fog vele szépen beszélni, és nem fogja azt mondani neki, mivel te megtértél, ezért nem kell kifizetned a felgyűlemlett részleteket. Hanem úgy, ahogy van, megy a végrehajtásba a lakás, utána pedig jön a rendőrség, és kirakoltatás van. Tehát egyszerűen olyan nehéz korszakban élünk, ezt látod a tévében, stb., hogy itt egy dolgot tehetünk, hogy beszélünk arról, hogyan tudsz szellemben megerősödni, anyagilag megerősödni, és hogyan tudod leszakítani magadról mindazokat a átkokat, kötelékeket, mindsetet, gondolkozásmódot, ami miatt kerültél esetleg bajba, vagy kerülhetsz bajba a jövőben. Mert nem csak, hogy meg kell szerezni a szellemi javakat, vagy anyagi javakat, hanem meg is kell tartani. Sőt, van egy rossz hírem, hogy a pénz inflálódik. És azért, mert van a forintodban, vagy a zsebedben 500 forint, az lehet, hogy egy év múlva már csak 450-et ér. És most, hogy látod azt, hogy mennyire ingatag a gazdaság, ugye tudjuk jól, hogy az egész Európai Unió igazából gazdaságilag megingott, az amerikai oldalról jelzik, hogy nincs a következő évtizedekben lehetőség annak az Európai Uniónak, hogy növekedést hozzon létre. A külföldi elemzők, mindenki azt mondja, hogy válság fog jönni, és most már hiszem, hogy Isten szól nekünk is, mert az előző válságokban egy proféta nem kiabált, nem óbégatott, hogy mi lesz, de most már én hiszem, hogy Isten szereme újra szól nekünk, hogy készüljünk föl arra, hogy igenis anyagi válság lesz. Csak jelzem, hogy nem csak hogy anyagi válság lesz, hanem ezzel erkölcsi válság is lesz, mert az ember, bárhol a Földön, aki nem tudja megvenni a gyerekének azt, amire szükség van, hogy ne halljon ilyen, az be fog törni, és az el fogja rabolni azt a javat, amire szükség van a családjának. És ez például előláthatóak, látható lesz vidéken Magyarországon, kicsit konkrétabb legyek, ugyanis el fogják vonni a családoknak a segélyezési rendszerét. Új rendszer lesz, a legtöbb roma vidéken általában segélyből él, és ennek az lesz a következmény, hogy nem kap segélyt. És mivel nem kap segélyt, ezt a gyerekének nem tud adni majd ennivalót. Ez pedig azt fogja létrehozni, hogy elmegy majd felháborodottan a önkormányzathoz, vagy pedig a közérteli, hogy adjanak neki ennivalót. Tehát higgyétek el, hogy ez meg fog történni egyszer, hogy elveszik az emberektől ezt a segélyezést. És el fogják venni, mert az államnak nincs pénze. Az államnak nincs pénze. Ha lesz szó az áldásról, a pénzről, a szellem ígéretéről, remélem, hogy fogok tudni segíteni sokaknak. Sokat imádkoztam, hogy Isten adjon olyan üzenetet számunkra, amit magadhoz ragadhatsz. Ugyanaz az igével kezdek, amit előző héten, ehhez ragaszkodom. Megmutatom azt az Ószövetségben és az Új Szövetségben azt, hogy mit hozott létre a vallási elnyomás. Azt még hozzáteszem, hogy önmagában az, hogy egy személy, egy civilizáció, egy generáció valamilyen bűnben van benne, ez önmagában ez nem probléma az Úrnak, mert ha megtér, akkor elveszi a bűnöket a bűnbocsánat által. A gond akkor kezdődik, amikor nem csak, hogy önmagában egy bűnbe van benne, hanem a 10 parancsolathoz köthető, és a 10 parancsolaton belül az első 5-6 parancsolathoz köthető bűnt hoz létre az a népcsoport. És amikor tömeget hoznak létre, például első részt nézzük a 10 parancsolatból, bálványimádás, hamis istenkultusz, onnantól kezdve Isten beindít egy olyan programot a bűnnel együtt, nem önmagában csak az, mint szellemi fogalmat, mint bálványimádás, hanem a bűnnel együtt létrejön a bűnben egy program. És ezt a programot nevezem én egy olyan szellemi erőnek, ami generációról generációra hat. És ezt úgy hívjuk, hogy szellemi DNS, és ez a szellemi DNS elkezd működni anyáról fiúra, és ez az egész rendszer nem csak a bűnnek az öröklődése, mert tudjuk, hogy Ádámtól kezdve elindult a bűn, tehát te nem kéred azt opcióként, hogy bűnös legyél, mégis mikor anyutól kijöttél, opciónként kaptad. Tehát bűvel jöttél létre anyutól. Mert ugye ez az Ádámnak az örökítő anyaga. De nem csak, hogy bűnbe vagy, mint szellemi fogalom a bűn, hanem ezzel együtt létrejönnek olyan szellemi erők a bűnnel együtt, amiben öröklődünk. És ugye az orvostudomány már tudja ezt, sőt, annyira tudja, hogy ha voltál már üzeni orvosnál, meg fogja kérdezni, ha új kollega vagy, hogy mi anyu, apunak az örökletes betegsége, te milyen betegségekkel küzdködsz. Nem tudom, ilyen voltál már ilyenen, és akkor megkérdezték, hogy anyu, apunak milyen örökletes betegsége van, milyen hajlamai vannak, és te milyen betegségben vagy benne, így, ahogyan föltette a kérdést. És ugye válaszolni kellett. Na most a másik dolog pedig az, hogy mindenre rá, hogyha egy olyan politikai erő van a civilizációban, vagy a kultúrában, amely célja a bálvány imádás fönntartása, onnantól kezdve megint nagyon komoly szellemi nyomás ér a szellemedre, és már nem csak azzal küzdködsz, hogy bűnben születtél, nem csak azzal küzdködsz, hogy a bűn szellemi erőket közvetít, már azzal is küzdködsz, hogy kívülről, tehát a kor civilizációjának, ugye a világnak, a világ behatásának is van nyomása. És ugye a kultúrát nézzük, és ennek a kultúrának az a jelentése, hogy az az átfogó szemléletforma, a kultúra, amelyet az ember a lét, az élet legfőbb kérdéseiről, az élet eredetéről, céljáról, sőt az Istenről, a világról, emberről kialakít. Tehát az az átfogó szemléletforma az életedről, az emberről, a legfőbb kérdésekkel kapcsolatosan, hogyan döntesz, az eredetről, a célről, az istenségről, az egyházról, sőt, önmagadban ezt kialakítod, és mindezt az egész kulturális szemléletformát, ezt a mindsetet, ezt meghatározza a családod, ez van örökítő anyaga is, tehát ahogy születsz, sajnos sokszor, ha apukádra hasonlítasz, vagy anyukádra nagy számban, ugye férfiak szoktuk mondani, olyan vagy, mint anyád. Hagyd már abba. Az a feleségek meg szokták mondani, olyan vagy, mint anyád. Ugye a család, oktatás, az oktatás például a szocializmus teljesen leuralta, a sátán tudja jól, ha oktatás kisgyerekkorban leuralja, onnantól kezdve már el tudja vetni azokat a magokat. Aztán a vallás meghatározza a kultúrádat, igenis a vallás, a média, tehát például az, hogy ami folyik a közmédiában, az határozza meg a kultúrhangulatot. Tehát ez meghatározza a gyerekek, a tinédzserek az iskolában erről beszélgetnek. És például volt egy tendencia, hogy ez a leszbianizmus ugye a tévtelevízióban, akkor már láttam, elkezdett felgyorsulni Budapest utcáján, hogy két lány egymással kézen fogva mennek. És érezhető volt, hogy ez, ha propagandába bekerül, tehát a televízióba, akkor onnantól kezdve a gyerekeknek ez vonzóvá válik. Lehet, hogy nem is gondolta meg, hogy ilyen van, elkezd rajta gondolkodni, sőt, tudjátok meg, hogy van transzferencia. Tehát azt, hogyha néznek naponta több órát, mert ugye minden nap vannak ezek az adások, naponta több órát tisztátalanságot a gyerekek, fiatalok, akkor az a program beindul, ami ugye a bűnös részükben benne van, felizdítja őket. És van egy másik dolog, a politika, ami szintén meghatározza a kultúrát. Most azt mondod, erre te megtértél, te az urba vagy, hatalmas, hogy ernyi alatt vagy, és rád semmi nem hat. Na hát ez nem így van sajnos. Mert ha úgy lenne, akkor a családodban látnánk a gyerekeiden, hogy normálisak. Látnánk azt a hit életedben, ha vallásra nézek, hogy kiszabadultál a vallásos démonokból, és nincsenek állandó rögeszmény, illetve állandó problémáid. Illetve, hogyha a politikát nézzük, akkor pedig látjuk, hogy ha hoz egy határozatot egy állam, például az egyházügyi törvények kapcsolatban, onnantól kezdve érezni fogjuk ennek hatását, már érezzük, és akárkivel beszélek, akárhol vagyok, összességében azt látom, hogy ez Istennek vagy egy ítélete, vagy pedig valami nagyon jól megy, és a sátának a támadása. De most azért, hogyha kicsit őszinték vagyunk, akkor nem gondoljuk azt, hogy a sátán most bennünket annyira betámadott, mert olyan nagy szellemi óriásokká lettünk, hogy most már a pályán egyre veszélyesebb figurákká lettünk. Hanem ellenkezőleg, itt valamit nagyon rosszul csináltunk, és ennek az lesz a következménye, hogy meghoztak bizonyos törvénykezdéseket, vagy törvényi ugye, jogváltoztatásokat, amiből nekünk ugye profitálunk sajnos. Halleluja. Na menjünk az igéhez. Tehát ez a kultúra, ez a világ, és ez hat az emberre. És ez mi köze van ennek az áldáshoz? Hát az, hogy a politikában nincs erkölcsösség, hogy a 10 parancsolat nem érvényesül, akkor igenis olyan törvényeket fognak hozni, ami kizsákmányoló. És az elmúlt éveket, ha meglátjátok, mi váltogatta, vagy a szocializmus, vagy az antiszemitizmus. Itt volt egy régen egy proféta, és azt mondta nekem, hogy ő kívülről azt látja, hogy a szellemvilágban óriási harc van. Vagy a kommunista erők harcolnak, hogy talpon maradjanak és uralkodjon, vagy pedig az antiszemita erők. És ez a kettő felváltva szenved, és felváltva dolgozik azon, hogy uralja ezt a térséget. És nézd meg, hogy elmúlt években 8 évig mi volt? Szocializmus. És hogyha bekapcsolod a televíziót, nem kell hozzá NASA kitüntetése, hogy megértsd, hogy nem kell ezzel a fakultatív program a NASA-ba, hogy megértsd, hogy amit mondanak a jelenlegi kormánypártiak, hogy egy szocialista diktatúra volt 8 éven keresztül, és egy kommunista ideológia érvényesült. Tehát ez mindenkinek a szájából jön. Nem? Nem így van? Hát persze, ti hívők vagytok, nem néztek televíziót, de, vagy nincs is tévétek, de lehet, hogy kéne venned egy tévét. Hogy azért, hogy legalább a híradót megnéz, vagy egy kis szokor rádiót, hogy a Kossuthot meghallod azt a manipulált híreket, hogy megtud, hogy mi folyik körülötted. Mert ha nem tudod, hogy mi folyik körülötted, akkor hatás alatt lesz ennek a kultúrának. Mert nem tudsz miért imádkozni, mi ellen imádkozni. Második könyve Mózesnek. Első fejezet. De minél inkább sajogatják 12-es verszak. 1 Mózes, vagy 2 Mózes, 1-12. Jó, gondolom most már ott vagytok, adtam nektek időt a lapozgatásra. De minél inkább sajogatják vala őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik vala, félnek vala az Izrael fiaitől. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Amen. Tehát elkezdődött egy sajogattatás egész Izrael számára, és azt mondja az ige, hogy keményen, kegyetlenül dolgoztatták őket. És ez hatással volt az izraeliták szellemi életére. Menjünk a 2 Mózes 6-ra. Ezt is felolvastam előző héten. 6-os verszak. 5-östől. 2-es verszaktól. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondanéki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget is kötöttem veletek, hogy nékik adom Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak. És fohászkodásaikat is meghallgattam Izrael fiainak amiatt, hogy az egyiptombeli szolgálatra szorítják őket. Ho-ho, hallod? Tehát a politikai leuralás miatt meghallgatta Isten az imáikat. megemlékeztem az én szövetségemről. Tehát a politikai leuralás, a politikai diszkrimináció, vagy bármilyen, ugye tudjuk jól, Egyiptomban a halál szeleme, halál kultusza volt, tehát nem önmagában csak egy politikai ideológia volt, hanem az a vallás, ami igazából nyomta az izraelbelieket. Tehát ez a nyomás miatt, és látta Isten, hogy Ábrámnak az áldása, és most bejön az áldás nem tud áttörni a politikai nyomás miatt, ezért Isten elküldött egy felkentett, egy karizmatikus vezetőt, Mózest. Velem vagytok? És azt mondja az ige, hogy fohászkodásokat is meghallgattam az Izrael fiaik miatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatára szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. Mire emlékezett meg Isten a szövetségkötésről? Kivel való szövetségkötésről? Ábrahámmal való szövetségkötésről. Tehát az egész kivonulás mögött mi volt? Mi volt az a toltoló erő, amivel Isten úgymond félretolta az izraelitáknak a nyomását, illetve az egyiptombelieknek a nyomását? Ábrahámmal kötött szövetség. Mi volt a szövetség alapja? Az áldás. Hogy megáldja a zsidókat Isten. De jó kimondani. Megáldja a zsidókat Isten. Halleluja. Tehát ez volt az alapja mindennek, az egész Exodusnak. Ez volt az egész mögött úgymond a gyújtópont, a fókusz, amire Isten nézett. Én végig viszem azt, amit elterveztem a zsidókkal. Ezt mondta Isten. Halleluja. Dicsőség Istennek. Halleluja. És azt mondja a 6-os verszakban, azért mondd meg az Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kibízlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és megszabadítanak titeket az ő szolgálatuktól, és megmentelek titeket kinyújtott karral nagy büntető ítélet által. És népemé fogadok titeket, isteneteké leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kiosztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és bevisztek titeket a földre, amely felől megesküdtem, esküre emeltem föl kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adom azt, és nektek adom azt örökségül én az Úr. Eképpen szólt Mózes az Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, és most el fogunk aztán menni Mózestől, hogy Mózesnek a kivonulásának az alapja az Ábrahám áldásának a megértése volt. Még egyszer, Mózes kivonulásának az alapja, tehát az mindaz a szellemi úgymond vákum, ami miatt kialakult ez az egész dolog, az azért volt, hogy a sátán befejítse Izraelt, megátolja azt az áttörést, azt az áldást, az Istentől jövő szellemi javaknak az átadását, ami már meg volt ígérve Ábrahámnak. Tehát az Ábrahám áldása miatt volt a profícia beteljesedve, hogy beteljesüljön Ábrahámnak tett profitai ígérete Istennek. Fantasztikus Isten. És Mózes népe, vagy úgy is mondhatnám, Isten népe nem értette meg azt, hogy miért kell kivonulni. Miért kell otthagyni a szocializmust? Miért kell otthagyni a kommunizmust? És ma arról lesz szó, hogy miért kell otthagyni az antiszemitizmust? Hogy bemenjünk Ábrahám áldásába. És még egy dolog. Minden áldás alapja Ábrahám áldása. Ádám és Éva óta Noén keresztül Isten megújította az emberrel való kapcsolatot. Ábrahám volt az a személy, azaz Ábrahám volt az a személy először, akivel Isten szóba állt. És amikor Isten valakivel szóba áll, akkor szövetséget köt vele. Fantasztikus Isten! És amikor Isten szövetséget köt, lehetnek viharok, lehetnek politikai szelek, lehet úgy, hogy úgy néz ki, hogy már nincs mag, de Isten akkor kövekből fog magukat teremteni, hogy betöltse és betartsa, amit Isten ígért Ábrahámnak. Tudd meg azt, hogy te nem azért születi újjá, mert annyira sírtál a megtérés imájakor. Nem azért születi újjá, mert akkora nagy bűnöd volt, hogy Isten rád tekintett és megsajnált, hanem az eleve ok az, hogy Ábrahámot Isten megáldotta, hogy rengeteg mag lesz. És tudd meg azt, hogy igazából nem te tértél meg, hanem Isten engedte meg, hogy magához közel vonjon. És tudd meg azt, hogy nem azért vont magához Isten, mert annyira nagyszerű megtérésünk volt, és annyira nagyszerű volt a mi ötletünk, hogy most már valóban Isten fogjuk keresni, és a szívünkben nagy elhatározások pillanata volt, hanem azért, mert Isten megáldotta Ábrahámot, és ez az áldás, ú, de jó, de belemennék már. Tehát ez az áldás, ahogy jön ez az áldás Istentől egész Ábrahám familiájára, ez az áldás, ez kiárad az egész földre, civilizációkon átível, és több ezer éve már még áll ez az áldás. És ma, ha van fizetése, tudd meg, és hiszel Istenben, azért van fizetésed, és azért tudod kifizetni a gázszámlát, mert Ábrahám áldása van rajtad.
Amen.
Dicsőség Istennek. Azt kérdezed, ez hogyan történt meg? Nagyon jó a kérdés, és ma erről is lesz szó. Halleluja. Tehát, Azt mondja a 9-es verszak, eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz. Nem tudják, nem tudom, de én annyira izgatott állapot vagyok, nem olyan magában azért, mert felizgultam, és ittam egy bombát, vagy hogy hívják ezeket a Red Bullt, és tényleg szárnyakat kaptam, hanem azért vagyok felizgult állapotban, mert taníthatok erről a témáról, ez egy új számomra, nagyon keveset tanítottam az életem az áldásról, és ezért vagyok izgatott, mert egy olyan területet életem, amit még nem tanítottam, és ez izgalmas.
Halleluja.
Tehát azt mondja az ige, egyébként szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre. És Isten igéje megmutatja, mi volt az a blokk. Ezt a szót többször fogom ma használni. Üvegfal. Tehát egy üvegfal volt, Mózes elhívása, illetve Mózes üzenete, kihívása a nép számára, Mózes elhívása és a nép között. És azt mondja itt az ige, nem hallgattak Mózesre, tehát csökönyösekké váltak, és nemet mondtak, és megindokolja az ige a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Az a szó, hogy kemény, az azt is jelenti, hogy szégyennel teljes, szégyentelen, tehát egy ilyen szégyenből fakadó erő, és azt is jelenti, hogy kegyetlen. Tehát ez a keménység, ez ezt is jelenti, hogy egy személynek az életében egy olyan állapot van, amiben benne van a kegyetlenség a szívében.
Arra képedeteket, hogy nyugodjatok meg, hogy kibe járkál, mert nekem van türelme nektek, és legyen türelmetek alá.
Az Úrra figyeljék. Ővék Isten országa. Én szoktam mondani, hogy ha gyereketek van, akkor inkább hátra üljetek, mert rendszeres a kibejárás. Én már megszoktam ezt, és én már megbocsátott vagyok is óriási szeretetben. De arra kérek benneteket, hogyha gyereketek van, akkor hátra üljetek, és akkor a testvérek nem szenvednek végig, hogy végig vonul és visszavonul. Mert látom az arcukat a testvéreknek, és én akkor biztos áldanak téged, hogy annyi bölcsességed van, hogy előre ülsz. Tehát, hogy hátra üljél, és akkor, amikor hátra ülsz, akkor lehet, hogy gyerekeddel gyorsabban le tudod rendezni a dolgokat, a kiskólát, a nagykólát, a szendvicset, az esőkabátot, stb. Jó? Tehát is, jó? Tehát ezen változtassunk, jó? Tehát hátra üljetek, és akkor vagy, hogyha már nagy a gyerek, mondom neki, hogy hát fiam, gyere be, ennyi. Én is az Áronnal meg tudtam tanítani, hát remélem, jövő héten nem jön be. Ez így szokott lenni. Na, megyünk tovább. Tehát azt mondja itt az ige, hogy egy kemény szolgálat alatt voltak, és kis lelkűségben, az eredetiben nem a kis lelkűséget jelenti ez, hanem, és most meg akarom magyarázni nektek, hogy amikor egy politikai hatalom mögött egy szellemi elnyomás van, egy szellemi erő, és ez az okkult erő volt Egyiptomban, akkor a szellemre hat ez az erő, és annyira hat ez a szellemre, tehát a személyiségünk szellemi részére, hogy elidegenítik a természet felettit, nincs reménység, nem tudja elhinni azt, hogy Isten valami újat készít, nem tud ráállni a proféciára, mert Ábrámnak a proféciájára állt rá Mózes, ugye 450 év után megszabadul, és miután nem tud ráállni a szelleme a hitre, ezért a megfelelő idő, és most majd beszélek erről is, a megfelelő idő, amikor jön az áttörés időszaka, akkor ez az áttörés időszakára úgy tekint, mint ami nem Istentől jövő időszak. Nem tudja elhinni, hogy ez az időszak az ő időszaka, az ő élete, a mostja, és ez az ő napja, hogy kitörjön ebből az egész rendszerből. Azt is jelenti ez a kis lelkűség, vagy hogy hívják, mi az? Kis lelkűség, az eredeti szerint, hogy vágott a szelleme. Vágott a szelleme. De úgy is mondhatnám, hogy megtört a szelleme. Egy törés van a szellemében. És legtöbbször ezt a szót érdekes módon a héber az aratáskor használja, amikor lekaszálják a búzát. Tehát elvágják a búzát. Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy amikor egy elnyomó hatalom van, 40 évig elnyomó hatalom volt, és most ugye a jelenlegi politikai helyzetet nem akarom nagyon jellemezni, mert nem vagyok politikus, de annyit tudok, hogy a parlamentben van olyan párt, aki antiszemita. Nyíltan. Értitek? Körülbelül 800 ezer ember szavazott erre az antiszemita pártra. 800 ezer ember. És több olyan ember maradt, aki szavazott volna rá, ha nem szavaz más pártra. Egy tizede Magyarországnak egy antiszemita pártra szavazott. Megyünk tovább. Tehát azt mondja itt Izrael életében, hogy van egy elnyomó erő, és ez elérte a szellemét. Elérte a szellemét. És ez az erő, ez olyan, mint az 1 Sámuel 1.15, mutatok még egy példát, hogy ez hogyan működik. 1 Sámuel 1.15. Azért beszélek erről, mert Magyarországon a legtöbb ember lelki beteg, keresztény, legtöbb keresztény lelki beteg. és létrehozott a szocializmus egy olyan kontrollt, amit öröklődött generációról generációra, ami idegeníti Istentől, Isten jelenlététől, az igétől és a csodáktól. És most, hogy jön az antiszemitizmus, mert ez fog jönni, vagy már itt van, elnézést, ez meg igazából létrehoz megint egy elnyomó hatalmat, ami viszont meggátolja az áldástól Isten népét. Mert átkot bocsájt Isten arra a nemzetre, aki átkozza Ábrám apát. Tehát a következő időszakban az átok ellen kell menni, mert az antiszemitizmus átkot hoz. És hogyha te őseid között voltak antiszemiták, akkor imádkoznod kell ezért, és most ma fogunk segítünk ebben, hogy kiszakadjál az antiszemitizmusból, és hogyha még van egy kis szocialista a háttér, akkor abból is ki tudj szakadni. Hogy Isten által lásd a politikát, és Isten által értelmezd az áldást. Annak pedig felele, és mondané ki, ez Anna. 13-asnál jobban értsétek, 13-as. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajkakozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolá, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el a mámorodat magadtól. Annak pedig felette mondané ki, mármint Anna. Nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Amen. A 16-os verszakban, amikor azt mondja, hogy ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, itt azt mondja, nem vagyok Béliál leánya. Ez azt jelenti, hogy ő, a Béliál szó a héberben több dolgot jelent, azt is jelenti, hogy istentelen, és azt is jelenti, hogy a gonoszsággal megtelt egyén. Tehát azt mondja itt Anna, nem vagyok istentelen és gonoszsággal megtelt lány, hanem bánatos szívű vagyok, ugye szívemet öntöttem ki az Úr előtt, és bánatos lelkű asszony vagyok. És az eredeti héberben azt jelenti ez az ige, bánatos szellemű ember vagyok, és az eredetiben ugyanígy ez a kemény szó szerepel, ugyanaz a szó szerepel, mint a 2 Mózesben. Hogy összetört szívű ember, ez a lényeg, és az egész lénye, a szíve el van torlaszodva a keserűség miatt, és már látod, fizikailag ez létrejön, ez a torlasz, mert már imádkozni nem bír a fájdalomtól. És nagyon sokszor, mikor hallasz olyan tanításokat, hogy imádkozz, 6 lépés, 7 lépés, aztán már mennyország. És hogy ezeket átmész, és nagyon-nagyon látom azt, hogy nagyon kevés testvér tudja ezeket bevenni, hogyha ott van ez a keserű szív, vagy ez a bánatos szellem. Bánatos szív. Cinikus lesz, és szkeptikus. Na most ez a cinikus, szkeptikus erő nagyon sokszor a keserű szívből származik, és Annának a szíve is tele volt bánattal, fájdalommal, egy ok miatt, ugye, hogy nem lehet egy gyereke, és azt is írja az ige, hogy kiöntöttem az Úr előtt a szívemet, és a szomorúság teljességéből szóltam eddig. Tehát az, akinek vágott a szíve, tehát egyfajta sérülés van a szívébe, az egyszerűen nem tud már másról beszélni, mint a szívfájdalma, és olyan ez, mint egy ilyen víz, ami létrejön egy patakból, vagy egy kútból, és ez a víz tele van méreggel. És amikor bármikor ebből a kútból akar valaki inni, mindig ott van nem csak a víz, hanem a keserűség is. És Isten őt kiöntötte ezt a keserűségét. És ez egy példa arra, hogy meg kell tanulnunk a szív bánatából Istenhez fohászkodni, hogy ki tudjuk önteni a keserűséget az Úr elé. És hogyha tudatos vagy abban, hogy valóban fölismered, hogy egy keserű szívű emberré váltál, bármilyen sérülés miatt, akár ez lehet, mondom, a meddőség az átok miatt, vagy lehet ez politikai elnyomás által, vagy szüleid elnyomása által, vagy mit lenni, milyen nyomásból jössz, akkor ezt meg kell tanulnod, hogy a legnagyobb feladatod az a szívedet és a szádat olyan harmóniába hozni, hogy Istennek kiönteni ezeket a dolgokat. Mert enélkül egyre mélyebb állapotba lehet kerülni. Olyan mély állapotban, mint a prototípus Izrael, aki már nem tudott kijönni ebből a mély szomorúságú szellemi állapotból, és végül olyan kemény nyakúvákká váltak, hogy nem lehetett őket visszacsinálni. Csak egy megjegyzést akarok mondani. A törvény az Mózesen keresztül jött. De ettől függetlenül Isten elhívta az egész Izraelt, hogy bemenjen Kánaán földjére. És kérlek, hogy a törvény ne úgy szemléld, mint egy olyan eszköz, amely Isten számára Isten kezében, mint egy ilyen gerjesztő folyamat, egy ilyen leuraló erő, ami azért adatott Izrael számára, hogy nehogy bemenjenek Izrael földjére. Nem. Istennek meg volt a terve, hogy bemenjenek a Kánaán földjére. Istennek meg volt a terve, hogy körülmetélje őket, nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. És itt kezdődik izgalmassá a történet, hogyha Józsué és Kálev más szellemben tudott lenni, akkor egész Izraelnek meg lehet volna lehetősége, mert Isten nem személyválogató, hogy más szellemben legyen. Sőt, hogyha Isten az öt Mózesben azt mondja, hogy körüljétek meg a szíveteket körül, akkor ez a szív körülmetélés adva lett volna egész Izrael számára. És ez tudod mit jelent? Hogy Istennek akkora volt a kegyelme, Ábrám áldása miatt, hogy beteljesedjen, hogy függetlenül a törvénytől az egész népet körülmetélte volna a szellemben. Ez fantasztikus, hogy Isten kész volt az ilyen szomorú, szellemű embereket is körülmetélni. Kész volt arra, ha kell, egy ilyen előújszövetséget hoz létre. Egy előújszövetséget. Ábrahám olyan szellemi állapotban volt, akár egy újszövetségi ember. Mert elhitte, hogy amit Isten akar adni neki, az fölképesíti, elé hozza, létrehozza a sorsában azt, hogy Istennel egy mély kapcsolatba kerülhet. Ugyanis, amikor arról beszélünk, hogy áldás, és elkezdjük az áldásról beszélni, arról beszélünk, hogy áldás, akkor önmagában az áldás ne csak úgy nézd, mint egy matéria. Például kapsz egy laptopot. Akkor igazából, ugye, itt van egy laptop, nem ez az áldás. Ez az áldás következménye. Az, hogy van egy feleségem, az nem önmagában az én áldásom, hanem valaminek a következménye. Az Istennek a jó kedvének következménye. És maga az áldás az azt jelenti, hogy valakit Isten fölruház, képesít egy olyan természet fölötti erővel, amelyből kifolyólag, most figyelj, a sorsát megváltoztatja. Azt jelenti az áldás, hogy fordulat. Mondjuk együtt, fordulat.
Fordulat.
És ha visszatérek Mózes könyvéhez, nézd meg, hogy amikor eljött Mózes Izraelhez, egy fordulatot akart generálni Isten. Hány napon keresztül jöttek ki Izraelből? Megválaszolom. Egyiptomból. Hirtelen. Annyira hirtelen, hogy a kovász nem tudott tésztává kenni. Halló! Halleluja! Amikor eljön ez az áttörés, ez az áldás, halló! Akkor egyszer csak egy fordulat jön. De te nem mondd meg, hogy ez a fordulat hány óváig, évig, évtizedig tartsa. Mert ha Isten 2-3 millió embert egy szent pillantásban fogta, anyagilag áldotta, kiszakította Egyiptom földjéről, akkor mennyire inkább nem tud egy fordulatot létrehozni a te életedbe, ha kell neki egy másodpercen belül. Na mondok ezzel az idővel kapcsolatban valamit, mert ez időt kell megértened. A hit az nem az időben dolgozik. Még egyszer. A hit az nem az időben dolgozik, hanem az örökké valóságban. Mert a hit az nem a láthatókból épül föl, hanem a láthatatlanból. Vegyük a vérfolyásos asszonyt. A vérfolyásos asszonyt vettem azért ezt, mert ez nagyon szemléletes példa, és mindenki ismeri. Mi történt a vérfolyásos asszonnyal, mielőtt megérintette volna Jézus Krisztusnak a szegélyét? Tehát mielőtt még megérintette volna azokat a ruhán, azokat a pompomokat. Mi történt? Elhatározta, hogy be fogja fogni azt a pompomot, vagy azt a részt, ahol ugye csengetjüket, megfogja, vagy a ruhájának az alját, mindegy, hogyan mi történt, milyen ruhában volt, a lényeg, hogy megfog valamit ott alul, hogy valami transferálódjon az életébe. Na most figyelj, a hit, mit csinál a hit? Ennek az embernek az életében, ennek a drága asszony életében egy előre megírt forgatókönyv volt az ördögtől. A forgatókönyv arról szólt, hogy pár éven belül annyira elvérzik, hogy meghal. Ez a sorsa volt. És amikor hitre jutott, most bontsuk le az egészet, ez a lényeg, hitre jutott, onnantól kezdve, és mikor kimondta ezt, hogy ha csak érintem a ruhája szegélyét, onnantól kezdve a hit megváltoztatta a sorsát. Abba a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy Isten az időjében, időszakában belenyúlt, átalakította a sorsát, újraélesztette ezt a nőt. Ez olyan, mint amikor nem tudom, láttátok-e a Vissza a jövőbe című filmet. És ez történik a hitkor, hogy előre mész a jövőbe, és visszamész a múltba. Nem tudom, hogy csinálja Isten, ő tudja. Tehát benyúlsz az örökké valóságba. Egy új dimenzióba mész be. És Isten a sorsodat újraírja. Halleluja. Újraírja. És mindazt a sátáni sorsot, amit éltél, azt Isten kitörli.
Halleluja.
És bejön a sorsodba az Isten időszámítás, és elkezdesz úgy élni, ahogy a hitet mondja, hogy éljél.
Amen.
És ez az új időszámítás, ez a hitnek az időintervalluma, ez a hitnek az ideje, időszaka. És amikor belépett ez az asszony, igazából nem valami nagy erőtérbe lépett be, hanem a hitnek az időszakába. Megértette. Ha megérintem, az én időm, időszakom, sorsom átalakul. Áldás jön az életemre, és soha többet nem leszek beteg. Halleluja. A hit hozta ezt létre az életében. És amikor elérkezett Mózes is ehhez a pillanathoz, hogy beszól nekik, ide figyeljetek fiúk, lányok, gyerekek, itt az idő, én vagyok, a Mózes a fölkent, gyertek velem. Ők azt mondták, hogy fityiszt, és ez a fityiszt, ez nem azért volt, mert gonosz emberek voltak, mert rimánykodtak előtte, olvasjuk az igét, a nagy nyomás miatt, politikai elnyomás miatt, szellemi befolyás miatt, nem tudták megélni a hitéletüket, csak azt látták, hogy nincs kiút a szegénységből, az eldorsodásból, nincs kiút a szellemi terrorból. És minek kellett volna létrejönnie? Egy hitre, hogy hitre jussanak azért, hogy elhiggyék Ábrám ígéretét, ahogy a Mózes elhitte, belálljanak Mózes elhívásába ezáltal, azaz Ábrám szövetségébe, és megújítsa az életüket Isten, és egyik pillanatról a másik pillanatra megváltozzon az életük.
Amen.
Forduló pont jön el. Lásd, én adok már előtte áldást és átkot. És itt megjelenik az áldás mellett az átok. A Mózes népét Isten tudatosította, hogy kétfajta sors van. Az áldás lehetősége és az átok lehetősége. Félelmetes. Mit olvasol a Jakab levélben? Ugyanabból jön szárból ki, áldás és átok. Tehát az új szövetségben is le van írva az áldás és az átok. Sőt, ő azt mondja, hogy a keresztényeken keresztül jön az átok. A saját életükre vonatkozólag. Azt mondja az igen, még egyszer. Azt mondja, egy szárból jön ki, áldás és
átok.
Tehát jelen lehet az áldás és az átok egy időszakban. Mert az átok, ami a bűn következménye, vagy a generációs bűnök következménye, az nem olyan nagy Isten kegyelme miatt, hogy az egész életünket befolyásolná. Csak vannak bizonyos területek, amire mindig azt mondod, hogy ez már megint nem sikerült. És azokon a területeken létrejöhet átok. De van Isten kegyelme, ami nem engedi, hogy az egész életünk csak egy ilyen átok bozóttá váljon. Dicsőség Istennek. Tehát áldás és átok. 27-es verszak. Azt mondja, az áldást azt mondja, választ előtbe adja, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a te Isteneteknek parancsolatainak, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. Átkod pedig, ha nem engedelmeskedsz az Úrnak. Tehát Isten elválaszza a döntési lehetőséget. Ha engedelmeskedsz, akkor áldást adok. Ha nem engedelmeskedsz, akkor átkot adok. Ez abszolút egyértelmű, és azt hiszem, hogy mindenki érti, még akinek 6 osztály van az is. Menjünk tovább Isten ígérében. Az azt mondja, hogy áldást parancsolok, ez azt jelenti, hogy meghatározom az életutadat, és elrendelem azt, hogy te áldott ember legyél. Azt mondja még egyszer, mondom, áldást parancsolok, tehát meghatározom, és elrendelem az életutadat, hogy áldott ember legyél. A következő dolog, hogy bírjad, ugye, azt írja az ige, hogy bírjad, tehát belépjen, oda menjen, közösséget keressen Isten veled. Az 5 Mózes 23-nál van egy ige, ami, és most eljövünk az antiszemitizmusig, ami igazából szerintem minden antiszemitizmusnak úgymond az alapja, a Bálám és Bálák története. Bálám és Bálák története arról szólt, hogy egy proféta, aki nem volt zsidó, föl lett pénzzel bérelve arra, Istennek a népét megátkozza, hogy Istennek a népe ne kerüljön áldás alá. Az antiszemitizmus szó jelentése ellenséget jelent, maga a szemita szó, különféle szellemi áramlatot hoz, ez hitet hozott létre, filozófiát, gondolkozást, cselekvésmódot, aztán mentalitást is, és ez az összefüggő, összefoglaló név az antiszemitizmus. Az antiszemitizmus követője antiszemitának ugye nevezik, és ennek a kifejezésnek ugye ez az alapja, hogy gyűlöl, ellenséges. Mi a lényege az antiszemitizmusnak? Úgy is összefoglalhatnám, a lényeg az antiszemitizmusnak az, hogy Ábrahám ki lett választva és meg lett áldva. Ez az alapja az egésznek. Igen. És hogyha egy antiszemita pogánnyal beszélsz, ő azt fogja mondani, hogy XY jelzőkkel milyenek a zsidók, És hogy? Mit uralnak? A pénz. Tehát minden alapja, az antiszemitizmus alapja az áldás. Az áldás, hogy áldottak a zsidók. Korosi levélhez lapozzunk, lehetek szívesen. Sokat tanítanak arról, mielőtt még most lapozol, hogy imádkozunk érted, megtörik az átkot és lemegy az átok. Vaj, miért történik ez meg? És tömegével vannak ilyen szituációk, hogy beleéljük magunkat az Úrba, ha nagyon nagy hitünk van, aztán 10-20 év után azt látjuk, hogy igazából nem mentünk egyről a kettőre. És ma erről lesz szó, hogy megváltoztasd a hitedet azzal vonatkozólag, hogy Isten képes téged kihozni és fordulatot eredményezni a nehézségeidből. Amen. Kolossi 1.21. Titeket is, kik hajdan elidegenültetek, az ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben, gyönyörködő értemetek miatt, most mégis megbékéltetett. Na most az a hajdan, az az óember munkája, és ezzel akarom mutatni az antiszemitizmus munkáját, muszáj erről beszélnem, hogy elidegenültek és ellenségé voltak a gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmem miatt. Tehát a megcsaladtatás, minden egyes ilyen izmus megcsaladtatása, pláne az antiszemitizmus, azaz a júda ellenesség, a judaizmus ellenessége, alapja a legmélyebb megcsaladtatás. Többfajta megcsaladtatás van. Lehet értelmi megcsaladtatás, és lehet szellemi megcsaladtatás. Az értelmi megcsaladtatás alatt azt értem, mikor valakinek a gondolkozás módjában olyan berögződtségek vannak, formailag, amit Isten gyorsan le tud leplezni, és ki tud szakítani. Viszont a szellemi megcsaladtatás alatt már egy tartalmi megcsaladtatást érzek, amikor az ember szívébe, vagy az is mondhatnánk, szellemi fölfogó képessége, ugye beáll egy megörökönyödött, vagy földhöz, hogy kemény nyakúvá vált látásmód. És amikor beszélsz egy antiszemita emberrel, azt fogod látni, hogy ez meggyőzhetetlen. Miért ilyen meggyőzhetetlen ez az antiszemita erő, vagy ezt mondhatnám, roma ellenesség is? Azért ez a gyűlölet miért olyan erőteljes? Most ezt kérdezed meg. Azért, mert a harmadfokú, tehát a legmélyebb fokú megcsaladtatás ez, amikor a szelleméből, a szívéből gyűlöl. És beszélsz vele, és ez lehet szocializmus is, kommunizmus is, és beszélsz apáddal, anyáddal, meg a rokonaiddal, meg a szomszéddal, és azt érzed, hogy ez meggyőzhetetlen. Ennek elment a kereke. Olyan erővel mondja rád a dolgokat, olyan meggyőződéssel, ez legyen szó, meggyőződéssel, ami a szívéből van, szelleméből. És azt mondja itt az ige, hogy mi is hajdan elégenültünk, ellenségén voltunk a gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelem miatt, most mégis megbékéltetett az az ember Istennel. És ezt az egészet csak Isten szelleme tudja átváltoztatni, ezt a programot, hogy ezt a mély megcsaladtatásból kiszabadítsa az embert. Efézus 4.18. Azt mondja a 17-es, hogy ne járjunk úgy, egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Ez a mély megcsaladtatás. És azt mondja utána, mi ne úgy csináljuk, mint ők, akik értelmükben megfomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely az ő szívű kevéssége miatt van bennük. És itt már az ige leleplez egy másfajta szellemi megcsaladtatást, vagy inkább nem leleplez, hanem analizálja a megcsaladtatásnak a miben létét, ez pedig az, hogy a szív meg van keményedve. Tehát nem csak, hogy az értelmi képességében beáll egy teljes blokk, ez a láthatatlan fal, ami az antiszemitizmus átka és a bűnnek a következménye, beindult az egész elméjében, a lelkében, értelmében, döntéseiben, szándékában egy blokk, ezen felül még a szíve is kőkemény. És a szív keménysége azt jelenti, ó, és új szövetség értelmében, figyelj, hogy nem tud hallani, nem tud érteni, és nem tud látni. Tehát a szív keménysége ezt jelenti. Nincs körülbetélve a szíve. Nincs körülbetélve a szíve. Nincs benne a szívében a szellem törvénye. A szeretet törvénye. És hogyha erre rá akarjuk húzni a vallást, tudjátok, hogy mi lesz belőle? Egy olyan szinkretista istenkeresés, amelyen Isten nem vállal közösséget. Tehát ha erre a szívre ráhúzod az istenkeresést, az istenkereső életmódot, templomba járást, bibliaolvasást, tudod, mi lesz belőle? Egy olyan kocsvasz, amelyre Isten azt mondja, kiköpöm a számból. Mert a Laodicea gyülekezetnek az volt a problémája, hogy azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, mindenben meggazdagodtam, és köszönöm szépen, olyan állapotba kerültem, hogy mindenről tudok, és mindennel bírok. És mit mond utána, mi a gyógyító kenősnek a lényege Jézus Krisztus? Hogy kent be a A szemedet. Tehát a szellemi szeme nem lát. Olyan állapotban, mint ez a szituáció, hogy nem lát a szíve, nem lát az értelme, nem lát a lelke. És miért nem lát? Mert a megcsaltatásnak a legmélyebb állapotában van benne a Laodicea gyülekezet, hogy úgy érzi, hogy mindazok a dolgok, amiket Isten megszerzett számára, amelyet Isten adott neki, úgymond áldásként, ezek pótolhatják Istennek a szeretetét. De ha ma a prédikációm közepén, hogyha azt mondanám, hogy mi az, ami az áldás királyságában, vagy az áldás összességében megőriz téged, balanszot hoz, hogy ne az áldást imád, hanem megmaradj Isten keresőként, azt tudom mondani, hogy a két legnagyobb parancsolat, ami által beteljesíted az összes törvényt, hogy szeresd az uradat, és szeresd a testvéredet. És ez olyan erővel rendelkezik, hogy azt mondom neked, hogy a proféták megértették már Krisztus születése előtt több ezer évvel, vagy több száz évvel, hogy ez a törvénynek a magja, a lényege, eszenciája, és átütő erő van, energia ebben a törvényben. Mert azt mondja Jézus, hogy a törvény és a proféták ezen függnek. Velem vagytok? A törvény és a proféták ezen függnek. Tehát mind függött az összes proféta a szeretet törvényén, a királyi törvényen. És ez vitte őket be az elhívásukba, ez tartotta meg az elhívásukba őket, és ezért tudta Krisztus szelleméből, azaz át tudták venni Krisztus szellemét, és Krisztus szelleméből tudtak profétálni. Miért tudtak profétálni Krisztus szelleméből? Azért, mert beálltak ebbe a krisztusi törvénybe. Már előtte, mielőtt még Jézus Krisztus föltámadt volna. Erre megkérdezett, hogy lehet, hogy Jézus Krisztus föltámadt, azt arról beszél, hogy Krisztus Jézus föltámadása előtt beláhatott valaki az új szövetségbe. Nagyon jó ez a látás. Köszönöm, hogy megkérdezted. Ez úgy lehetséges, hogy a feltámadás, a Krisztusnak a megdicsőrése, az nem időhöz van kötve. Ha te vissza tudsz menni 2000 évvel a keresztre, miért nem engeded meg, hogy Ábrahám meg előre menjen 2000 évvel? Itt vagy? Ha te vissza tudsz menni 2000 évet, miért nem engeded meg, hogy Ábrahám meg előre menjen 2000 évet? Mondom néked, a föltámadás az nincs időhöz kötve.
Amen.
Nincs időhöz kötve. Abban a pillanatban, hogy Jézus föltámadt, létrehozott egy olyan alfa űrbázist, így mondom neked, a mennyek királyságát, amiben nincs idő. Különben, ha lenne idő, akkor senki nem tudna meggyógyulni. Tehát amikor Jézus azt mondta, két szemgolyó, legyen új szemgolyóvá, ha ez nem történt volna meg, akkor nem bizonyította volna azt, hogy Isten az idő fölött áll. Tehát már nem kontrollál bennünket az idő. Sőt, Jelenések könyvében azt mondja Isten, hogy feltámadt Jézus az idők előtt. Vagy időkön kívül. Időknek előtte. Tehát az időtől függetlenül támad föl az Úr. Dicsőség az Úrnak. Tehát alá volt rendelve Jézus szolgálata az időnek, de alá volt rendelve a természet fölöttinek is. Halleluja. Menjünk az időbe bele. Róma 5. Miért beszélünk az időről? Azért, mert az áldást meg kell értened, hogy az áldás is az idő fölött van. Tehát a szellemi anyagi java birtoklása az idő fölött van. Nem a te időszakodtól függ, hogy te most jó keresztény vagy, vagy nem vagy jó keresztény. Na, erről egy picit azért belekaptam. Halleluja. Nem azért szeret téged Isten, mert okot adtál volna rá. Ezzel kezdünk, oké? Tehát az áldás alapja. Nem azért áldott meg téged Isten, múlt időben mondom, direkt. Nem azért áldott meg Isten téged, mert annyira jó vagy. Vagy annyira szerethető vagy a gyülekezetben. Te vagy a legszerethetőbb. Ezért téged állnak dugdossa a tízezeseket a zsebedbe, Isten. Nem azért áld meg téged Isten, mert annyira jól imádkozol. Nem azért áld meg Isten, mert jó böjtölő vagy a gyülekezetben. Nem azért áldott meg Isten, mert 10 húrú lanttal tudsz gitározni. Én nem úgy vagy egyre szentebb, hogy egész nap izzadok, és gondolkodom, hogyan lehetnék szentebb, hanem Isten szelleme megszentel. Isten igéje megszentel, és Jézus vére megszentel. Én nem próbálok meg erősen az Úrba lenni. Mert már annyira erősen az Úrba vagyok, hogy bennem él a názáreti Jézus Krisztus. És nem akarok egyre jobban bebizonyítani az atyának, hogy most már aztán méltó vagyok arra, hogy ő megáldjon engem. És mi ennek az egésznek az alapja? Ennek az egésznek az az alapja, hogy Isten fia meghalt értem, és 2000 évvel ezelőtt kifizette a keresztem az én áldásomat. Anyagi, szellemi, lelki áldásomat. És ezért én megigazultam hit által. Erről sokat fogom a következő időszakban beszélni. Megigazultam hit által. Kegyelemből tartattam meg. egyszerűen csak válaszoltam Istenre, és azt mondtam, Uram, itt vagyok, én bűnös, gyógyíts meg és szabadíts meg. És utána pedig fölálltam, és azt mondtam, Isten szent fia vagyok, szent pap, Isten elhívott szentje, hatalommal felkenve, mert hatalmat kaptam arra, hogy Isten fiává legyek. Egyik pillanatról a másik pillanatra. Nem volt 10 év, amíg Isten gondolkozott, imádkozott, egy kicsit még kicsit imádkozunk, böjtölünk, hogy te újjászülethetsz, fiam. Abban a pillanatban, ahogy kimondtam, hogy amen, Isten fia, az én életem ura, megvallom bűneimet, és elveszem a szabadításomat, a bűneimért, Jézus vérét kérem, hogy lemosson, tisztára mosson, abban a pillanatban egy új időszámítás kezdődött az életemben. Azaz fordulat. Halleluja. Nem kellett rá várni, hogy böjtölni, hit által megvallani, de akkor is újjászülettem. És addig vallom, amíg Isten szeme nem mondja, most majd állj, most már nem kell tovább mondani. Maga az egész szellemi áldás átvétele ezen alapszik, hogy te elhiszed-e, hogy neked semmit nem kell dolgoznod. Isten azt mondja, nem kell dolgoznod érte. Kegyelemből van, hit által. Azt tudtad, hogy a hitért nem kell megdolgozni? Ingyen van. Azt tudtad, hogy a hitnek az üzenet, a kijelentését nem kell fizetned. Nem kell havi 20 000 fizetni érte. Nem kell érte 10 000 adni. Nem kell érte böjtölni, imádkozni, hogy valamit elérjél, sztrájkolni Istennel. Akkor azt mondod, hát akkor most nem kell imádkozni, nem kell böjtölni, nem kell 10 000 fizetni. Erről beszélek? Hát persze, hogy 10 000 adok, hogy áldott ember legyek. De nem azért adok 10 000 önmagában, hogy Isten úgymond bazsaváljak Istennek és lefizessem, hogy akkor most belegyomolok egy tényleg a 10 000-et, na Isten, na most már akkor méltó vagyok rá, hogy megáldjál. Nem. Minden egyes szellemi cselekedetemnek tudni az alapja, az áldozat. Az áldozat az alapja. Mindenem az áldozat miatt van. Nem azért, mert én 10 000 fizetek, hanem mert Isten fia kifizette a 10 000. Értem, halleluja. Dicsőség Istennek. Ez az alapja az áldásnak. Hogy én azért vagyok áldott, mert Jézus Krisztus áldott. Azért vagyok áldott, mert az átkomat magára vette a Sáolba. Azért vagyok átkot, vagy áldott, bocsánat, azért, mert a Sáolban az összes lelki nyavajámat rávette a lelkére, szellemére, szívére, gondolatára. És ott szenvedett a Sáolba az összes démonommal. Halleluja. Ez 2000 évvel ezelőtt történt. Azért beszélek erről, mert önmagában az, hogy azt mondod, én megvallom, áldott ember vagyok. Nem leszel áldott ember, hanem hiszel abban, hogy 2000 évvel ezelőtt az időtől függetlenül besétálhatsz Isten jelenlétébe. És az időtől függetlenül, anyád apád véleményétől függetlenül elveheted Isten áldását. Nem azért, mert megdolgoztál érte, nem azért, mert nem tudom, milyen nagy hívő vagy, hanem azért, mert Jézus Krisztus kifizette az árat. Ez az alapja az én hitemnek. Amen. Róma 5:6. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. És nézd meg, itt van ez a szó, hogy maga idejében. Tehát Krisztusnak is volt ő magának egy ideje. Isten elhívta Jézus Krisztust, megbeszélték a mennybe. Ez az időn túli szerződés volt a fiú meg az atya között. Akkor lejött a földre, figyelj, ő neki volt 3,5 éve, hogy a maga időszakát átrendezze és megértse. 3,5 év volt arra, hogy befussa a pályáját és az atyával egy olyan intim közösséget hozzon létre, hogy bármit csinál, kinyújtja a kezét egy vakra és egy szemgolyót megérint. Megérinti a 38 éve gyomorék embert, azt az asszony. Ki megérinti? Mielőtt megérinteni? Úgy érintse meg, olyan intim kapcsolatban volt az atyával, hogy mikor megérinti, akkor az atya érintse meg őt. Mert aki látta a fiút, az látta az atyát. És Jézus azért jött, hogy kijelentse, a magából kinyilvánítsa, a magából utat vezessen az atyához. Ezt jelenti. Tehát egy olyan exegézis csináljon magából Isten, fia, hogy oda jussanak az atyába, ő rajta keresztül az emberek. És amikor ez az Isten fia megjelent, akkor minden egyes cselekedete az atya cselekedete volt. És hogyha közelebb akarsz kerülni az atyához, mondok egy titkot, olvasd el úgy Jézus cselekedeteit, mintha az atya cselekedete lenne. És ahol Jézus Krisztus van írva, akkor fordítsd át, hogy az atya cselekedete. És mindenhol akkor azt mondja, Jézus megy vala itt és itt. És Jézus vala megérinti vala a fab embert vala. Akkor ne a valát nézd, hanem hogy Jézus helyett az atya szót helyettesítsd be. És meg fogod látni, hogy az atya milyen könyörületes. Mert azt mondja Jézus, semmit nem cselekszek, csak amit az atyámnál tanulok, hallok és látok. És ugyanúgy ma megnézzük, halleluja, most már nagyon benne vagyunk, megnézzük azt, hogy az atya a fiúval együtt a teremtéskor például mit csinált az időben, mert a teremtés mindig mindennek az eleje, alfája és omegája. De még mielőtt belemennénk az idővel kapcsolatban, még egy dolgot akarok mutatni. Ez pedig a Lukács evangéliumában van, a Lukács 19. Lukács 19:41. Velem vagytok? Ez a gyorsaság jó, vagy lassabban? Halleluja. Jó? Alergia. Lugács, 41. 20, mi ez? 19? 41. Föllapoztátok a Bibliát? Hogy fajtok már? Jó. És mikor közeledett látván a város, sírt azon. Vagy ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. 44-es verszak. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követkövön, mivel hogy nem ismerted meg te a meglátogatásodnak az idejét. Amen. Tehát ugyanúgy, mint Izrael, és ugyanúgy, mint mi, ugyanúgy Izrael is elveszítette azt az időszakot, amit Isten felkínált számára. Értitek? És mi volt a lényege, hogy Isten és ember kibéküljön magával, és ezt Isten megáldja, ezt a békességet. És ugyanúgy az áldást is, hogyha nem érted meg, nem hiszed el, és nem akarod magadévá tenni Isten áldását, akkor az az időszak, ahogy Isten meg akar téged áldani, az megnehezedik, és bemész egy olyan életvitelbe, egy életszínvonalra, amelyet nem Isten akar adni. És próbáról próbára mész, de ez már mind azért van, mert nem akarod elfogadni Istennek azt a jóságát, ami az áldás mögött van. Halleluja. Amen. 1 Mózes 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Úgy mondhatnám, egeket. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, Isten szelleme levegett a vizek fölött. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. 21-estől. És teremti Isten a nagy vízi állatokat, mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben, nemük szerint, mindenféle szárnyas repedeső, az ő neve szerint, és látta Isten, hogy ez jó. 22-es verszak. És megállta azokat Isten mondván, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjék a földön. Nagyon érdekes, hogy már a teremtéskor Isten megáldja az állatokat. Tehát azt mondja, és mondá Isten, hogy, és aztán pedig rámondja az áldást. Tehát Isten a teremtéskor áldással hozza létre azokat a dolgokat, amelyek funkcionálnak a Földön biológiai szempontból. Tehát az áldás megjelenik a teremtésben, mert Isten úgy teremt, hogy áld. Fú, halleluja. Vele vagytok? Tehát Isten úgy hozza létre a dolgokat, hogy áld. Mondja, Isten.
Isten.
Úgy hozza létre.
Úgy hozza létre.
A dolgokat, hogy áld.
Hogy áld.
Ezzel meg akarom mutatni neked Istennek a teremtő erejét. Mert azt mondja az ige, hogy hit által értjük meg, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által értjük meg, hogy amit Isten előhozott, teremtett, azokat a láthatatlanból hozta elő, de a hit mögött, a hit célja mögött az áldás van. És azáltal funkcionált a nagy hal, meg a madár, hogy meg lett áldva Istentől a madár, meg a hal. Mert különben nem funkcionált volna a madár, meg a hal. Meg lett áldva a hal, hogy menjen, és szaporodjon, és sokasodjon, és betöltse a tengert, és sokasodjék. Amen.
Amen.
Fantasztikus. Tehát az első Mózes könyvében Isten már leleplezi azt, hogy amikor ő beszél, akkor az áldás.
Amen.
És ezért lelepleztem most előtted a titkot, a kijelentést, amikor Isten beszél, akkor a beszédéből jön ki az ige, és az ige áldás közvetít, mert az áldás úgy jön létre, hogy az ige tartja fönn, és az ige hozza létre. Mert az áldás lényege, hogy Isten beszéljen. És amikor Isten beszél, akkor teremt, és az áldás teremt.
Halleluja.
Tehát amikor jön az áldás, akkor teremtő erő jön az életedre. Fordulat jön az életedbe. És amikor jön az áldás, akkor az ige is ott lesz. Mert Isten úgy teremtette a dolgokat, hogy ő kimondta, és amikor kimondta, azért mondja ki, hogy áldott legyen az a dolog. Halleluja. Tehát ezek szerint az okokozati összefüggés alapján megállapíthatom, hogy Isten, amikor teremtette a Földet, azért teremtette, hogy áldott legyen a Föld. 26-os verszak. Ugyanitt vagyunk. És mondta Isten, teremtsünk embert, ami képünkre, hasonlatosságunkra uralkodjék a tengerhalain. Halló, ez már nem állat, ez ember. Elnézést. Tehát ez muszáj volt elmondani. Tehát ez már nem, nem állat, ember. Teremtsünk embert, ami képünkre, hasonlatosságunkra, fantasztikus. Isten képére, Isten hatóságára, a fiú képére és a fiú hasonlatosságára. Uralkodjék a tengerhalain, égmadarain, barmokon, mind az egész földön és a föld csúszó, mászó mindenféle állatán. Tehát az uralkodás azért jött létre, hogy mindazon uralkodjon, amit Isten megáldott. És az áldáson tud uralkodni, amelyet Isten hozott létre. Tehát nem az ördög átkán uralkodjon, hanem az áldáson uralkodjon, közvetítse és kormányozzon az áldásból, amelyet Istenből kapott. Nincs vége. És azt mondja utána, teremté tehát az Isten az embert az ő képére, 28-as verszak, és megáldá Isten őket. Yes, 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 yes! Tehát azt mondja az ige, hogy megáldotta Isten rögtön az embert, mielőtt még azt mondta volna, élek. Fú, halleluja! Ne ragyogok, de engem ez nem azért hozd ázba, mert hogy most Isten most valamilyen pénzt nyomott volna Ádámnak a mesztelen testére, vagy nem tudom, hanem egyszerűen azért hozd ázba ez a dolog, mert Isten annyira szereti az embert, hogy mielőtt még én tudata lenne, mielőtt már előtte megáldja. Tehát, hogyha azt mondod, hogy téged Isten megáldott, te én azt mondom, már Ádámban megáldott téged. És ne azt nézd, állandóan Ádám vétkezett, Ádám vétkezett, Ádám vétkezett. Halleluja. Tehát figyelj még egyszer. Tehát megáldá Isten őket, és mondja nekik. Halleluja. Tehát megáldja Isten őket, beszédde, és utána azt mondja, parancsolja nekik, hogy mit csináljon, és mi az áldásnak a tulajdonsága. Ezt kigyűjtöttem nektek a héberből. Növekedés, rabák, héberül. Gyümölcstermés, parák, németül, vagy héberül. Ja, hogy ez héber? Ja, jó. Uralma aláhajtás, kapás, és radák, azaz tapos, irányít, uralkodik, menetel, hódít. Halleluja. Tehát az áldásnak van négy tulajdonsága az Ószövetség első fejezetében, amikor az Ádámot Isten megteremti szentnek, jónak, igaznak, Istennel való közösségre. Hogy az áldás, tehát ezek szerint lefordítom, gyakorlati analógiával, növekedés, gyümölcstermés, uralom, és irányítás, hódítás. Azaz hódítás. Tehát maga az áldás ezért jön létre, hogy az ember uralkodjon, növekedjen, termővé váljon, és uralma alá hajtsa az ellenséget. Dicsőség Istennek. Amen. Tehát az áldásnak ez az alapja, hogy te rabákoljál, növekedjél, parákozzál, gyümölcsöt teremjél, kavashozzál, uralma alá hajtsd a dolgokat, és rabákozzál, tapossál. Dicsőség Istennek. Amen. Ez a négy alapja az áldásnak. Amen. Itt nincs szó pénzről, barátom még. Itt arról van szó, hogy te szellemben tudj uralkodni. És most összekötjük, analógiát csináljuk az Efézus 1-gel, és megmutatom, hogy mi az áldásnak a gyökere. A gyökere. Mondjuk egy gyökér. Nem magadra gondolj, hanem az áldásra. Halleluja. Tehát. Halleluja. 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 Testvérek, egyszerűen azért vagyok izgatott, mert Isten meg fog bennünket áldani. Sőt, hogyha nagy hitben lennék, azt mondanám, már megáldott bennünket. Halleluja. Szeretitek az áldásról szóló prédikációt? Megszeretitek, halleluja. Mert Isten áldása arról szól, hogy ember szereti az Isten szereti az ember. Azért, hogy az élete itt a Földön ne kommunista ideológiával legyen beszennyezve, antiszemitizmussal, meg bármilyen izmussal, hanem hogy tudjon a királyságon belül növekedni, gyümölcsöt teremni, uralma alá hajtani a szituációkat, és hódítani, dicsőség Istennek. Miért, amikor misszióra küldünk ki embereket, küldenénk embereket, vagy kimennek emberek evangelizálni, akkor nem hódítani mennek? De hódítani mennek. Hát nem azért megy ki, hogy nehogy megtérjen valaki. Sziasztok, jöttünk, de mi nem hiszünk senkiben és semmiben. Itt biztos, hogy nem lesznek csodák. Itt biztos, hogy egy ember nem tér meg. Hanem azért megyünk oda, ahova Isten küld. Hogy valóban elhidd azt, hogy Isten áldása van rajtad. Az evangélium a legjobb áldás, a jó hír. És pontosan ez a lényeg, a jó hír, tehát a jó hírben van benne az áldás. A beszédben van benne az áldás. Ezért mondja a példabeszédekben az egész Új és Új Szövetség, hogy a szájban van az áldás. Miért a szájban van az áldás? Mert Isten képére hasonlatossága teremtett bennünket. Hogy amikor szájjal beszélsz, úgy beszél, mintha Isten beszélne belőled. És amikor hiszed azt, hogy azt mondod, amit Istennek is kedves, akkor meg létre tudod szólni a dolgokat. De az egésznek megint az áldozat az alapja. Mert az agykontrollval való duruzsolás és a hit megvallás között óriási különbség van. Mert az agykontroll azt mondja, képzeld el a dolgokat és valld meg, és majd megvalósul az életedbe. Az új szövetség meg mit mond? Hajj meg az Úrban, támadj fel egy új szellemmel, vedd el az Isten igéjét a szellemedbe, engedd, hogy beoltson Isten igéje, halld meg az igét, és aztán pedig elmékedj rajta, és amit Isten kidob, azt valld meg.
Amen.
Még egyszer, az a különbség a kettő között, hogy te áldozaton keresztül közeledsz Istenhez. Hit Jézus vére lemosta a bűneidet, elmédet, mindenedet. És amikor olvasod az igét, és hitre jutsz az igéből, volt már ilyen, nem? Hogy amikor hitre jutottál, és azt megvallottad azt, akkor az valóságá válik. Ez az újjászületés ugyanez. Hitre jutsz, valóságá válik, és megvallod. Érdekes, bepontjál ezt a királyságba. Efézus 1. Ott vagyunk már? Tudtok követni? Hármas verszak. De szeretem ezt az igét. 20 éve nem értem. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak Jézus Krisztusnak adja. Legalább én bevallom. Halleluja. Ha most nem, szóval azt érzed, hogy nem is ért hozzá. Én legalább bevallom. Áldott legyen az Isten. Halleluja. Tudjátok, hogy mire mihez hasonlítom a hívő életet? Ezt csak így azért mondom, hogy jó kedvem van. Bejössz egy hintaszékbe, semmit nem csinálsz. Semmit. De van kapcsolva a 20 fokos légkondi, a szobádban nincs pára, kint pára van, mindenki izzad, szenved. Lekapcsolod a Kossuth rádiót, mindent, semmilyen információ nincs. Hintázol, és elhiszed azt, hogy így, ahogy vagy, szeret Isten. Ez a hívő. Ez a kereszténység. Nem kell imádkoznod, nem kell böjtölnöd, akkor is szeret Isten. És azért böjtölsz, és azért imádkozol, hogy közel kerülj hozzá. Hogy még jobban átérzed a szeretetét. Halleluja. Ez a kereszténység. Leülsz egy hintaszékbe, és elhiszed, hogy boldog vagy, meg vagy váltva, semmit nem csinálsz, csak hintázol. Ez a kereszténység. Hát a kegyelem nem erről szól, azt mondja, ingyen van kegyelemből. Ingyen, senki ne tudjon kérkedni. Abba például, hogy közben, hogy lengsz a nyugágyon, vagy ezen a hintaszéken, elmondod, én azért még nyelveken szólok. Biztos, ami biztos. A tutira futunk. De tényleg, hogyha tényleg károsodás van valakin, akkor az biztos nem tud leülni az Úr elé, és azt mondani, hogy szervusz. Csak ennyi, szervusz. Az kapálódik, szeretlek Uram, de mégis meg Uram, bocsáss meg, mert mit tudom én. És az egészből semmi nem jön ki, mert amikor föláll, akkor nem is szél Isten megbocsájtott, Isten szereti, Jézus vére letussolta, és elszakította a bűn terhétől a lelkismeretét. Mondom, próbáld ki egyszer. Leülsz, és nem vagy ideges. Hogy Isten meghallgat, nem hallgat meg. Elfogad, nem hallgat meg. Áldott legyen az Isten. Halleluja. Ő már áldott. Ami Urunknak, Jézus Krisztusnak az Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a magasságban, a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy minden áldás gyökere szellemi. Még egyszer mondom, minden áldás gyökere szellemi. És ez a szellemi áldás már létre van hozva a magasságban, azaz a királyságban. Innentől indul az áldásnak a megértése, hogy minden szellemi áldás gyökere szellemi. És minden szellemi áldás oda van adva az eklézsia számára. Ki van fizetve, nem kell újra fölmenni a keresztre egyenként, és meghalni érte. És azt mondja, hogy mindez a Jézustól jön, és az Atyától jön. És megáldott múlt időben minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Tehát az áldás első dolga, a gyökér első fele a szellemi, minden áldás szellemi, a második pedig, hogy mindez Krisztusban van. És amiről ma beszéltem, az a Krisztusban valóság nagyon hangsúlyozása volt. A második dolog, amiről még nem beszéltem, hogy szellemi az áldás. Tehát amikor te lenézed az áldást, akkor tudd meg, hogy akkor Isten drága munkáját nézed le. Mert az áldás az valóban szellemi, Isten testi. Ezt csak el akarom választani az elmédben azt a szocialista paranóját, hogy az, aki áldott, az lop, csal, hazudik. Mert ez benne van a légkörben. Meglátsz egy BMW-t, kiszáll az autóból, az esetek döntő többségében nem fogod elhinni, hogy ő becsületesen kereste, azt fog rájönni az értézés, biztos lopott, hazudott és csalt. Ezzel nem azt mondom, hogy ő nem csapott, hazudott és csalt, félre ne értsétek, mert itt élek, de ha ez állandóan mindig ez az értézés jön rád, ezt be fogod hozni a gyülekezetbe, és ha valakinek van egy új trikója, kidobta a kitágú trikóját, azt fogod mondani rá, lop, csal, hazudik. Ez a mentalitás benne van az emberben. Ez szocializmus. És amikor téged Isten megáld, akkor el kell rejtened magadat a gyülekezetben. Hát miért van ez? Ez generációs kultúra. A szocialista átok. rajta az emberen eltudni azt, amit van. Sírni, amikor azt látják, hogy nincs annyi halott. Hát benne van a közéletben ez a beszéd. Sír, aki sír, attól el kell venni. Hát miért? Mert már tudják az emberek, azért sírnak, mert van. Négyes verszak. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket. Tehát, a szellemi áldás első alapja, hogy ki vagyunk választva. Hoppá. Mire vagyunk kiválasztva? A szellemi áldás. Aztán, a világ teremtetése előtt, azt a mindenit, testvérek, a szellemi áldás, tudod, hogy mikor jött létre az életedre vonatkozólag? A világ teremtetése előtt, az időn kívül. Az időn kívül. Nem befolyásolja az idő a te áldásodat, mert az időn kívül áldott meg téged Isten. Valakit ez izgalomba hoz? Értsétek meg! Engem nem az idő korlátai áldanak meg, hanem a mennyei atyám. És annyira tervezte az én áldásomat, hogy az idő előtt létrehozta ezt, hogy nehogy azt tudja mondani neki, hogy az időben akarsz turkálni az életembe. Nem, hogy előbb rám gondoltál volna. Ez Istennek a szerelme, a szerelmének a heve, hogy azt mondja neked, fiam, én nem akkor áldottalak meg, mikor anyuból kibújtál, hanem mielőtt még létrejött volna a föld. Ez Isten áldása. Megyek tovább. Ő benne, az a Krisztusban a világ teremtése előtt, hogy legyünk mint szentek, fedhetetlenek ő előtte, amen, idáig. Maga az áldás egyik része, ugye már láttuk, a szellemi gyökér, az elhívás. Az idő előtt, az időntől függetlenül. A következő a szentség. Vagy a szentség gyökere az áldás. Hogyan tudod elvenni az anyagi javaidat? Ha szellemben nem hiszed el, amit kaptál már. Mert az anyagi javak azok materiák. Az a szellemi áldásnak a gyümölcse. És felfordult az eklézsia, és az anyagi javakért kapar, ahelyett, hogy a szellemi áldásokat elvenni. És el akarja venni a polcról az anyagit, és nem jön rá, hogy a szellemi áldást kell először elvenni. És a szellemi áldásnak az első nagy gyümölcse, itt látjuk, a szentség. Tehát maga az áldás lényege, hogy létrehozza az eklézsiában egy elválasztódás Isten számára, hogy ő meg tudja őket áldani. Halleluja. Ezért te nem dicsekedhetsz azzal, hogyha van egy szép bármilyen anyagi javad, hogy te áldott vagy. Mert nem az határozza meg, hogy áldott vagy, hanem az, hogy megszentelődsz, és ezután pedig, vagy eközben Isten megáld téged. Velem vagytok? Mert a megszentelődés nélkül Isten nem adja oda azt az áldást, amit oda akar adni, mert a megszentelődés nélkül egy olyan utat választasz, ami nem Istennek az útja. Mert a szentség útja, az az Istennek az útja. Mert Istennek az alapvető tulajdonsága a szentség. És szentség nélkül te meg se láthatod az Istent. Wow! Szentség nélkül senki nem láthat meg engem. Ezért az áldását fogod meglátni. Mert az nem Isten áldása lesz, hanem az a te munkádnak az áldása, vagy a másik oldal a Babilon rendszerének az áldása. Hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte. És a szeretet által eleve elhatározta, hogy fiává fogad bennünket, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve által. Tehát, és a következő dolog, és itt megállok ebben az igében, ez pedig a fiúság. És ha azt kérdezed, hogy az döntő többségében milyen gyakorlati tanácsot adok, hogy miért nem áldottak az emberek a szentség területén és az anyagi területen, azt mondom, hogy mivel a fiúságban nem tudnak mozogni, ezért nem tudják elhinni, hogy Isten meg tudja őket áldani. Akár szellemi javakkal, akár fizikai javakkal. A fiúság döntő tényező a szellemi áldás átvételében. És a fiúság alatt azt értem, amikor valaki elhiszi azt az identitás tudatot, hogy ő Istennek a fia, és ezzel együtt örökölte Istennek a jó akaratát, és minden szellemi javait. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, ne lapozzatok oda, én olvasom föl, a zsidókhoz írt levél 11, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Azt a szót használja, hogy lehetetlen. Mondjuk, hogy lehetetlen. Ezért lehetetlen az, hogy Isten valakit megáldjon, hit nélkül. Ezért minden olyan út, áldás útja, amiben nincs hit, az lehetetlen Istentől van. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És a hit alatt azt értem, hogy kinyilatkoztatása van valakinek Isten igéről a fiúságban, és mik a jogai. Ez a hit. Ez a hit. Nem az a hit, hogy te gyülekezetbe jársz. Pál nem használja a Krisztus szót a gyülekezetre nézve, úgy, mint az Antiochi gyülekezet, hogy Krisztusia. Krisztusia. Ezt nem használja. Tud, milyen szót használ a keresztényekre? A hit. A hit szót. A hívők. Akik hitben állnak, az az Isten igén állnak, az a keresztény. Nem az a keresztény, aki gyülekezetbe jár, hanem aki az igén áll.
Amen.
Az igén áll. Halleluja. Mert akit Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik, és ez a létezőről szóló tanításban benne van, hogy a létező azért létezik, a lényege Istennek az áldás. Áldó, áldó Isten. A fiát oda áldozta nekünk. Meg áldott bennünket a fiával, hogy áldás hozzon az életünkre. Hát ha a bűnvaló kimosás nem áldás, akkor micsoda? Ez az Isten áldása. Mind a kereszten, minden csere, ami történt. Az életadás, a bűn megbocsájtása, a bűneltörlés, az átokból szabadulás, a gyógyulás, mind az áldás. És azt mondja itt az ige, hogy Isten elé jársz, hinned kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, kutatják. Tehát a kutató Isten, ha megtalálod a kutatás által, a kutatás által megtalálod Istent, akkor meg fog jutalmazni téged. Tehát Istennek a tulajdonsága az, ha valaki hitre jutott, azt meg fogja jutalmazni. Tehát az első a hit, a második a jutalmazás. Nem első a jutalmazás, aztán a hit, hanem első a hit, aztán a jutalmazás. Ez a hit garantálja, hogy ne menj félre az áldások birtoklásában. Mert abban a pillanatban, ha leteszeled magadat, miután a birtoklás megtörtént, az hit által anyagi javaid lettek, megvizsgálod magadat, és nem állsz hitben, tudd meg, hogy érezni fogod, látni fogod, hogy a szellemi életednek a görbéje lefelé megy, és szellemedben egy lelkismert fúdalásod lesz, és érezni fogod, hogy az anyagi javak birtoklása elsőrendű a hit birtoklásánál. Mert mindenhol, ahol a hit csodatévő ereje megnyilvánult a Bibliában, van a hit mellett egy rövid görög szó, ez az eko. Ezt jelenti birtokolni a hitet. Mindenhol, ahol Isten emberei használták a hitet, birtokolták a hitet. És a hit által tudtak kilépni. Nem csak kinyújtották a kezüket, és most figyelj, hanem kinyújtás után adtak valamit. Tudod, mit adtak? A hitük cselekedetét, a hitből jövő szolgálatot. És amikor imádkoztak emberekért, azért gyógyultak meg azok az emberek, mert a másik emberben meglátták a hitnek a megragadását. Ha a tanulmányozott Oral Robertsnek a szolgálatát, föl van a YouTube-on, amikor elé mentek futószalagon az emberek, mindig megkérdezte tőlük, neked mi a problémád? Hoztak egy kis lapocskát, és fölolvasták a szkelózes multiplex. Bal fülem nem hal, jobb szemem nem lát, jobb agyam nincs. És akkor fölolvasták ezeket, ő elolvasta, elkérdezte tőlük, hiszed-e, hogy Jézus Krisztus Úr az életedben? Amen. Hiszed-e, hogy Jézus meg tud ebből gyógyítani? Amen. És rátette a kezét, és meggyógyultak az emberek.
Amen.
YouTube, Oral Roberts, tűzs be. Fekete fejje felvételek lesznek, körülbelül 10-15 percet prédikál, utána meg futószalagot gyógyítja az embereket. Tehát ő is elvárta azt, hogy hitre jussanak a gyógyulásban. De mivel nem volt abban a kultúrában olyan szenny, mocsok, szentségtelenség, tisztátalanság, büdös, gonosz, démoni erő, ezek az emberek első, második, harmadik, negyedik ízlésben hitet kaptak. Tehát az apukájuk, anyukájuk Kenneth-Hagin-nek, Dereknek, vagy többieknek hívő emberek voltak. Jó, hogy Dereknek nem, de Kenneth-Hagin-nek például igen. És ezek az emberek átvették a hitet a családjuktól, és akik kiálltak gyógyulásért, azoknak sokkal könnyebb volt, mint nekünk, mert őnek nem volt egy nagy igaz 40 éven keresztül az életükön. Nem mosták az agyukat az antiszemitizmus meg az ateizmuson keresztül 40 évig, hanem azok az emberek hitben nőttek föl. 60 évvel ezelőtt még amerikai kultúra körülbelül olyan 50 éves volt. 50 éve volt csak Amerika. Nem tudták a földet annyira beszennyezni a bűnökkel. És ezért nagyon gyorsan hitre jutottak, mert a szívük nem volt megterhelve az RTL klubban, a TV2-vel, meg a MSZP-vel, meg a Fidesz-vel, meg a többiekkel. Nem volt ilyen. Az alkotmány, amit létrehozott az amerikai állam, az a hit alapján jött létre. Bibliai értékrenden. És az iskolában tanították a teremtést hit által, meg a többi dolgokat, testvéreim. De mi itt egy másik korszakban vagyunk benne, mi sokkal nagyobb odaszánás kell, hogy létrehozzunk a hit munkájában, mint ők. Csak ezt nem tanítják a nagyiskolába. És azért nem működik, amikor ide jönnek a szolgálók, a gyógyító Kenneth, mert az embereknek a szíve tele van ezzel az angolul full sorrow. Tehát teljesen tele van sérüléssel és szomorúsággal az embereknek a szíve. Hát végignézel egy gyülekezetre, azt fogod látni, hogy viharver társaság. Miért? Hát azért, mert tele van az életük a megnyomorodott állapot miatt hard és nehezen ízlen olyan nyomásokkal, amikkel még senki nem mert foglalkozni. Hát mindenki szeretetre vágyik. Mindenki az eklézsiába. miért van ez? Hogy ennyire szeretett éhes ez a test? Hát biztos vagyok benne, azért van ez, Jézus szolgálatát is láthatod, azért, mert a nép pásztor nélkül való, és el van gyötörve. Ezt mondja János evangéliumában. Látta, hogy a nép el van gyötörve, és szép van, mitől van elgyötörve a nép? Ideig jutottunk ma, befejezem. Már 9. Jövő héten folytatjuk. Jövő héten az árvaság szelleméről lesz szó, és folytatjuk az áldást, tehát ez csak az eleje az egésznek, és arról beszélünk, hogy hogyan tudod átvenni a gyógyulásodat érzelmileg, hogy át tud venni az anyagi gyógyulást, az anyagi helyreállást, hogyan tudj meggyógyulni a szellemben, hogy át tud venni a szellemi kijelentéseket. Mert még egyszer mondom, minden áldás szellemi, spirituális. Tehát ahhoz, hogy te át tudj venni bizonyos dolgokat, egyszerűen ki kell gyere abból az állapotból, amit kiskorúságon ír a Galácia levél, mert a kiskorú embereket gyámok irányítják. Például, hogyha te, neked van egy gyereked, és ráíratod az ingatlanodat, akkor onnantól kezdve a gyámügy foglalkozik az az ingatlannal. Az eladásvétel tekintetében. Tehát onnantól kezdve már nem ez egyenesen az ügyvédhez, a gyámügy beszól, mert a gyerek nevén van, a kiskorú gyerek nevén van az ingatlan. Ugyanígy, az, aki nem nő föl a fiúságban, és nem érti meg a szellemi jogait, és nem jut hitre a jogaiban, ugyanúgy gyámügy alatt van. A törvény, vagy az érzelmi sérülés gyáma alatt. És ki kell törni ebből a járomból, hogy fel tud nőni. Ez érthető volt, ugye? Amen. És a hittel kapcsolatban még egy dolog, egy kép. Az, hogy áldás mondott Isten Ádámra, ez nem jelenti azt, hogy Ádám tökéletes lett volna élete végéig. Ugye elbukott Ádám. Miért? Mert feltételhez van kötve minden áldás. Ez ugyanaz, mint hogyha van egy tulajdoni lap, ami egy ingatlan tulajdoni lapja. Ezzel példálozom. És azt mondja neked valaki, hogy odaadja neked a tulajdoni lapon lévő lakást. Vele vagytok még? És te azt mondod, hogy hát köszönöm. De előjön egy érzelem, vagy egy ilyen bizonytalanság, hogy valóban tiéd lesz ez az ingatlan, nem? Ő ezt ígért, hogy odaadja. De ez nem egyenlő, hogy a tiéd. Mert csak akkor lesz a tiéd, ha erre a tulajdoni lapra ráírják a nevedet. Miben fogsz bízni, hogy elmész az ügyvédhez, és a saját két szemeddel, ha két szemed van, meglátod, hogy ráírják a nevedet a tulajdoni lapra. Vagy hát ugye először aláírják a szerződést, aztán elküldik a földhivatalba. De amikor aláírod a szerződést, te tudod, hogy akkor már megvan az adásvételi. Az már nem ígéret. És jobban hiszel annak, amit látsz, mint az ígéretnek. És még abban sem hiszel, hogyha zsebben van a pénz, és azt mondja az eladó, hogy eladom, hanem csak annak hiszel, hogyha az ügyvédhez elmész, kicsengeted a dellát, és aztán ráírják a nevedet a szerződésre. Így van? Velem vagytok? És mi eznek a lényege? Az, hogy a hit az egy tulajdoni lap beleírva a te neveddel. És addig, amíg ez nincs meg, addig nem vagy hitben, amíg nincs tulajdoni lapod, amire rá van írva, ez az én házam. Ez az én áldásom. Mert te csak az ígéretekben kotorászol, olvasod az ígéretet, tetszik az ígéret, örömöd van, wow, micsoda ígéreteket olvasok a Bibliából. De nagyon messze is távoli, semmilyen izgalom nincs a szívedben. Csak azt érzed, egyre jobban, mennyi ígéret van a Bibliában, én pedig egyel nem birtoklom. Egyet nem birtoklom. De amikor a tulajdonlevél, azaz a hit igéje bemegy a szívedbe, onnantól kezdve azt érzed, hogy te annak a birtokosa vagy. És ez a birtoklevél, ez tulajdonítatik igazságul az életedre. Wow, ez már komolyabb. Ez azt jelenti, hogy a szellemi jogrendben, a szellemi áldás jogrendjében aláírják a szellemvilágban az a tiéd. Így van az megigazolás, így van a megváltás, így van a bűnbocsánat is. Egyszer csak leírják, hogy az a tiéd a szellemvilágban. És onnantól senki nem veheti el. És most még mélyebbre megyek. Ábrahám nem csak abban hitt, hogy ő nagy gazdag ember lesz, és 156 ezer júnyája lesz, meg nem tudom hány borjasa, hanem abban itt, hogy ez a földi lét, ez oké, okay, ez tele van áldásokkal, de alárendelte a földi létet a mennyei dimenzióval. Mert azt mondja a zsidó levél 11, hogy várta a várost, ami alapokkal van bírva. Tehát a szellemi áldás fölír elita, vagy fontosabb volt számára, mint az anyagi manifestáció. Amen. És a keresztények itt rontják el, hogy elsőre teszi a szellemi anyagi javulását, első, tehát a prosperitásában, illetve az egésznek az első helyére teszi az anyagi áldást, és alárendelik a szellemi áldást. De az igében fordítva van. Ábrahámnak fontosabb volt a magja, mint a földje. De tudta jól, ha nincs földje, nem lesz magja. Velem vagytok?
Halleluja.
Mert ha nincs mag, akkor nincs föld. Mert hiába van föld, ha nincs mag. Még egyszer. Mert ha nincs mag, akkor hiába van föld, a földet maggal kell bevetni. Ezért hitt abban Isten, hogy Izsákon keresztül jön az áttörés. Amen. 15-ös verszak. Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és Heródes kovászától. Micsoda? Miért kellett a Heródes kovászától őrizkedniük? Hát ők hívők voltak. Mert a politika és a vallás összefonódott. És a vallás korrupt lett. És Heródes is, amikor keresztül János szolgálta volt, hívőnek tehette magát. De mégis volt egy hatalmas elnyomás, ami az egészet leuralta, a római birodalom. Folytatom. Ekkor egymás között tanakodtak, nincs kenyerünk. Na, ide figyelj. Ez a szellemi analfabetizmus ugyanúgy jelen van az eklézsiában. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a kovásszal foglalkozzál, ami a képmutatás. Állarc. Az eredeti héberben, ezt csak nektek mondom el, az eredeti héberben nem képmutatás szót használ Isten, hanem istentelenséget, vagy pontosabban, most mondom, szentségtelenséget. Tehát a héber kultúra úgy gondolkozik a képmutatás, hogy szentségtelenség. És hogyha most megkérdezed, hogy ez hogyan van, azért van, mert a héber gondolkozásmód nem csak a motivumokra tette a hangsúlyt, hanem nagy vonalúabban, illetve nagyobb volumenben, általában a bűnnek a cselekedeteire, a bűnnek a véghezvitelére tette a hangsúlyt. Ezért azt mondja, hogy az, aki képmutató, szentségtelen lesz. Mert minden képmutató elő vagy utóbb szentségtelen lesz. És azt mondja az ige, Jézus pedig észrevette ezt, és mondja, az észrevette, szellemben a tudomány beszéde működött. Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek, mégsem látjátok íbe, és mégsem értitek ki, mégis kemény a szívetek? Tehát azt mondja itt az ige, hogy ezeknek az embereknek anyagi szükségük volt. Miért volt anyagi szükségük ezeknek az embereknek? Mert olyan adórendszer volt Heródes uralma alatt, ami megnyomorította Istennek a népét. És miért volt ez az egész rendszer összefonódva a politikával? Mert a vallási rendszer korruptá vált azért, hogy fönntartsa az ő privilégiumát, hogy tudjon uralkodni. De már régesség idegenek voltak Istentől, és a szentek szentjébe nem volt ott a fridláda. Ez azt jelképezte, Isten nem vállalt közösséget ezzel a korrupt bandával. De! És azt mondom itt az igében, hogy azt mondja az Jézus az egész történetről és a generációról, miért tanakodtok, nincs kenyeretek, mégsem látjátok ébe? Mégsem értitek én? Mégis kemény a szívetek? Tehát nem tudták összerakni azt, hogy hogyan jön létre az áttörés a nagy nyomorúság miatt, ami a szívükben volt. Egyszerűen nem tudták összerakni azt, hogy Isten hogyan tud cselekedni az ő generációjukba. Miért nem tudtak összerakni? Azért, mert a szívük legmélye kemény volt. Azaz képtelen volt a szellemi fölfogásra. És azt mondja utána, szemétek lévén nem láttok ki, füleitek lévén nem hallottok ki, nem emlékeztek ki. És aztán elmondja, hogy mit csinált. És 21-es verszak. Hogy nem értitek hát? Hogy nem tudjátok összetenni? Azért, mert a vallás ereje az emberből kisüti a szellemi érzékenységet. És a szellemi érzékenység, ha egy ember életében halott, azaz nem tudja a szellemével összerakni a jelenlegi korszakát, ugye nem mondok újat, hogy Jézus szolgálata új volt, merőben új volt. És nem mondok azzal se újat, hogy Isten maga jelent meg a fiúban.
Amen.
És miközben Isten maga írja a történelmet Jeruzsálem utcáján, megtörténik az, amire az egész föld a hátán vágyik, amikor meglátják Istennek a fiát, akkor Istennek a fia olyan számukra, mint egy hamis proféta. Aki össze-vissza beszél. És nem tudják összetenni azt, hogy mi folyik az életükbe. És azt mondják, ember, te az anyagi meggazdagodásoddal foglalkozol? Hát ezért jöttem el, hogy megáldjalak téged, de ha a szívedben nem érted, hogy én hogyan teszem a csodát, és miért vagyok itt, le fogsz csúszni az egészről. És taníthatjuk az embereket, hogyan lesznek jó adakozók, taníthatjuk arról, hogyan lesznek nagyon áldott emberek, de ha nem értik meg a áldásnak a mozgató rugóját, a szellemi áldást, akkor ők csak áldottak lesznek anyagilag, de a szellemi áldásról fogalmuk nincsen. És szellemi analfabéták. Mert Jézus itt pont azt mondja, hát nem tudjátok én, hogy én hogyan csinálom a csodát? Nem azt mondja, nem tudjátok én hány kenyeret csináltam? Hát nézd meg, ettél belőle, fantasztikus vagyok, nem? Hanem azt mondja, nem tudjátok összerakni? Nem tudjátok fölfogni? A szellemetek teljesen megcsaltatás alatt van. Nagyon kemény lett az életetek, a szívetek nincs körülmetélve. Itt a hogyanra teszi a hangsúlyt Jézus. Nem a formára. A forma a kenyér. A tartalom Istennek az áldása. A fiú csodatétele. És higgyétek el, áldottak fogtok lenni, ha tizedet fizettek. Úgy, hogy nincs hitetek. Én garantálom. Áldottak lesztek úgy, hogy adakoztok. Áldottak lesztek úgy, új házakat vesztek, autókat, hát figyeljétek meg, ha ráálltok ezekre a szellemi törvényszerűségekre. De ez csak egy a szellemi alapelvekből, az aratásvetés törvénye. De én ma arról beszéltem nektek, hogy Isten nem azért akar téged megáldani, hogy te önmagában egy házban lakjál, hanem azért, hogy az egész sorsod irányítás alá kerüljön, Ábrám áldás alatt legyél, és áldás legyél másoknak, hogy Isten felszabadítsa rád a szentség szellemét, a szentség és a fiúság hatalmát, hogy átvedd azt, akire teremtett Isten téged. Mert a szellemi áldás az alapja, a gyökere minden áldásnak. És azt mondja, visszatérek az Efézusra újra, zárásra elmondom ezt az igét, minden szellemi áldással meg vagyunk áldva Krisztusban, az szerint, amit kiválasztott bennünket, és elhívott a
szentség.
Mondjuk együtt a?
Szentség.
A szentségre. Mondjuk együtt a? Szentségre. Amen. Ez mindennek az alapja, gyökere. És ma erről tettem bizonyságot Jézus nevében.